Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 66. Zsoltárunkat énekeljük. A 66. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és szolgálja elcsendesedésünket, hallgassuk meg Mazgányi parasztbecsületéből az Intermezzót. Énekeljük a 351. énekünket. A 351. énekünket mindegyik versével. Emlékezzünk ez napon Urunknak haláláról. Énekeljük mind a 8 versével ezt az énekünket. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy megengedted élnünk ezt a húsvétot. Köszönjük, hogy most is hozzád jöhetünk és magasztalhatunk azért, mert elküldötted a te fiadat, hogy legyen téged engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy megbüntetted rajta bűneinket, és ő elhordozta helyettünk a büntetésünket. Köszönjük néked, hogy elfogadtad az ő áldozatát, és föltámasztottad őt a halálból, ennek bizonyítékaképpen. Köszönjük néked, hogy hatalmaddal beavatkoztál, és kihoztad a halálból a juhoknak nagy pásztorát, a mi megváltónkat. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, mindazt, amit érettünk cselekedtél. Köszönjük, hogy éretted kaphatunk bűnbocsánatot, Érettet térhetünk vissza Istenhez, a vele való életbe, itt a földi életünk során is, de az örök életre is. Köszönjük néked, hogy csak is a te érdemedért szeret bennünket, hogy ingyen eltörli a mi bűneinket, minden érdemünk nélkül. És köszönjük néked, hogy a hívő életben is újra és újra emlékeztetsz arra, hogy te érted szeret minket az Atya, egyes egyedül te érted. Áldunk azért, mert a cselekedeteinknek semmi, de semmi része nincs ebben, se a jó cselekedeteinknek, se a gonosz cselekedeteinknek. Köszönjük néked, hogy nem a mi jó vagy rossz tetteinktől függ az, hogy szeretsz-e minket. Atyánk, áldunk azért, mert egyedül Jézusért, és ő érte örökké szeretsz. Köszönjük ezt a bibliai evangéliumot, amit újra és újra szívünkbe vésel, amit újra és újra fényes betűkkel írsz elénk, hogy ragyogjon a szemünk a szívünk előtt. Köszönjük, hogy ezen a húsvéton is ezt teszed. Kérünk téged most, hogy szólj hozzánk az igéből, áld meg a szívünket lelked által, hogy értsük a szavadat, és tudjuk azt követni, amit mondasz. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és jelen vagy közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, és hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumából, János evangéliuma 21. részéből, a 15. verstől, a 19. versig terjedő szakaszból. Tehát János evangéliumának 21. részében, a 15. verstől ezt olvassuk. Mikor aztán megebédelének, mondta Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondanéki: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondanéki: legeltesd az én bárányaimat. Mondta neki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Mondanéki: igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondanéki: őrizd az én juhaimat. Mondanéki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta valanéki: szeretsz engem? És mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus: legeltesd az én juhaimat. Bizony, bizony, mondom néked, amikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, ahova akarád. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt pedig azért mondá, hogy kijelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván szól a néki: kövess engem. Kedves testvéreim, ma húsvét ünnepének hétfőjén a halálból feltámadott Jézusnak és tanítványának, Péternek a felolvasott igényben elénk táruló kora reggeli találkozására figyeljünk oda, és ennek a hozzánk szóló üzeneteit igyekezzünk hittel megérteni. E találkozásnak a körülményei kísértetesen hasonlítanak egy néhány nappal azelőtti szomorú eseménysor körülményeihez. Akkor is, most is hajnali szürkület van, akkor is, most is izzik a parázs, és Péternek most három kérdésre kell válaszolnia újra, mint ahogy azon az éjjelen. És a kérdés ugyanarra vonatkozik: milyen kapcsolatban vagy velem? Csak akkor mások kérdezték őt, nem Jézus. Aztán csöndesen itt a genezáreti tó partján három péteri vallomás csendül fel, harmadszorra már könnyek között, hát azon az éjszakán is, amikor elárulta őt, ott is sírt. Mindez ott történik, ahol annak idején Péter Jézusért mindent elhagyott és a követésébe állt. Itt vonja őt félre Jézus erre a négy szem közti beszélgetésre, mert ahhoz, hogy a háromszori átkozódós, fogadkozós tagadást rendezze vele, és megújítsa, alkalmasát tegye a szolgálatra és a mártíriumra, szüksége volt még erre a négy szem közti beszélgetésre Péternek. Nézzük először is, hogy háromszor egy kérdés hangzik el, vagyis tulajdonképpen egy kérdés hangzik el. A három kérdés mindegyike úgy hangzik: szeretsz-e engem? Elfogadsz-e olyannak, amilyen vagyok? Ragaszkodsz-e hozzám? Kellek-e így? Szeretsz-e engem? Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Én vagyok-e a legfontosabb a számodra? Szeretsz-e engem? Kérdezi Jézus a tanítványától. Ez a kérdés, testvéreim, először is személyes kérdés. Péternek szól. Most nem a tanítványok, nem az emberek, hanem te. Szeretsz-e engem? Ez a kérdés Pétert egészen önmagával való szembenézésre és önvizsgálatra indítja. Itt most nem az a kérdés, tényleg nem az a kérdés, hogy mások szeretnek-e engem, Péter, hanem hogy te. Te szeretsz-e, te hogy viszonyulsz hozzám. És a válaszhoz Péternek meg kell vizsgálni a saját szívét és lelkét, hogy válaszoljon. Aztán ez a kérdés nem csak, hogy személyes, hanem egyszerű is. Nincs benne semmi bonyolultság, semmi érthetetlenség. Nagyon egyszerű kérdés. Szeretsz-e engem? Aztán ez a kérdés egy érthető kérdés. Hiszen Péter a főpap udvarán, ahogy emlékszünk, háromszor megtagadta, és azzal arról tett bizonyságot, hogy nem Jézust, hanem önmagát szereti. Önvédelemből egyedül hagyta a megváltóját. Igen, érthető ez a kérdés Jézus részéről. Gondolja át Péter a hozzáfűződő viszonyát még egyszer. Érthető. Megtagadtál, szeretsz-e engem? És Jézus kérdése negyedszer egy döntő fontosságú kérdés is, mert hogy Jézusnak a közösségében élni és neki szolgálni, Jézussal élni, Jézussal járni és neki szolgálni, az a szeretet kérdése. Azon függ, azon áll vagy bukik, hogy szereti-e Péter Jézust. Az Úrral való kapcsolat és a neki való szolgálat nem máson múlik, ezen múlik. És Péternek ezzel szembe kell nézni. Szeretem-e Jézust? Most testvérek, itt van az Úr Jézus az igében, minket is kérdez. És a megváltónk, az üdvözítőnk, aki meghal, de feltámadt, ez az ünnepen hadd kérdezzen bennünket is, hogy szeretjük-e őt? Szeretsz-e engem? Érezzük, hogy ez a kérdés a mi esetünkben is személyes kérdés. Személyes kérdés. Te szeretsz-e engem? Te, tiszteletes úr, presbiter, gyülekezeti tag, bárki, férfi, nő, gyerek, fiatal, magyar, német, bárki. Te szeretsz-e engem? Ez a kérdés nem csak személyes, hanem egyszerű kérdés. Nem kell csűrni, csavarni a választ. Vagy igen, vagy nem, valamit mondani lehet erre. Nem kell okoskodni, nem kell nagy teoretikus elmélkedésekbe merülni. Egyszerű, világos kérdés. Azon kívül a mi esetünkben is érthető. Mert az életünkben nagyon sokszor előfordul velünk is, hogy megtagadjuk az Urat, és elhatárolódunk tőle, és úgy csinálunk, mintha nem is lenne hozzá semmi közünk. Lehet, hogy nincs is, de lehet, hogy van. De mégis nem vállaljuk őt. És sokszor azért nem vállaljuk, mert magunkat védjük, magunkat jobban szeretjük, mint őt. És kérdezi megint Jézus tőlünk, hogy hát szeretsz-e engem? Engem szeretsz? Vagy magadat? És a mi esetünkben is döntő kérdés ez, mert nem élhetünk mi úgy Jézussal, nem lehetünk úgy keresztjének magyarul, nem lehetünk úgy keresztjének, hogy ne szeretnénk Jézust, és nem szolgálhatunk neki úgy, hogy ne szeretnénk őt. Mert hogyha az Úr Jézust nem szeretjük, akkor hogyan élünk vele? Hogyan él egy ember a férjével vagy a feleségével, ha nem szereti őt? Akkor csak púp a hátán a másik. Nekünk is csak púp lesz a hátunkon Jézus, hogyha nem szeretjük őt. Hogyan szolgálunk Jézusnak? Hogyan teszünk érte bármit is, ha nem szeretjük? Akkor az egész szolgálat, amit teszünk az ő ügyében, vagy az ő érdekében, az egy teher, egy nyögés, egy killódás. Púp a hátunkon az is. Fölösleges. Jézussal élni és neki szolgálni örömmel szárnyalón csak azt tud, aki szereti őt. Aki szereti őt. Jézus tehát kérdezi tőlünk is személyesen, egyszerűen és érthető módon ezt a döntő jelentőségű kérdést, hogy szeretjük-e őt. Szeretsz-e engem? Ez a kérdés hadd hatoljon be testvéreim a szívünkbe. Én nem tudom oda bevinni, ez rajtatok múlik, én csak elmondom, tolmácsolom az igei kérdést. Péter is végighallgatta, és aztán el is gondolkozott, mert ő neki valahogy a szíve azért nyitva volt erre a kérdésre. És bement a szívébe ez a kérdés. Hadd menjen be a mi szívünkbe is. Jézus hadd kérdezze, szeretsz engem, és mi is válaszolhatunk neki a szívünkbe, a lelkünkbe, racionális, érthető imádságban. Nem érzésekkel kell válaszolni, hanem szavakkal kell válaszolni. Racionális kérdése, racionális, imádságos választ adhatunk neki. Azt látjuk Jézusnál, hogy nem kíváncsi Péternek tulajdonképpen az érzelmeire. Nem ilyen néma választ vár tőle, hanem egy hangos választ vár tőle. Fogalmazza meg. Tőlünk se érzelmeket vár az Úr, hanem az, hogy mondjunk ki valamit. A szavaink azok már egy elkötelezés, az érzelmeink az semmi. Racionális imádságba válaszolhatunk hangosan Jézusnak. Na, visszatérve Péterhez, azt olvassuk, hogy amikor Jézus harmadszor kérdezi meg tőle, akkor Péter elszomorodik. Miért szomorodik el? Azért, testvérek, mert úgy érezte, hogy Jézus kétségbe vonja a szeretetét? Azért, mert úgy érezte, hogy Jézus nem érzi őszintének a válaszát? Nem, testvérek. Azért szomorodott el, mert eszébe jutott a háromszori tagadás. És erre a jézusi kérdésre itt most nem tudott enélkül válaszolni. Mármint, hogy az újbóli megszomorodás nélkül. Emlékeztek, hogy amikor Jézust háromszor megtagadta, átkozódva, fogadkozva a főpap udvarán, akkor utána fogta magát és kiment. Megszólaltak akas, kiment a főpap udvarából, és keserves sírásra fakadt. Kint állt, ott rázta a sírás. Jó erős halász ember volt, de sírt. Mert érezte, hogy önvédelemből, önszeretetből Jézustól elhatárolódott, és ez gyalázat. Ezt úgy érezte, hogy ez egyszerűen nem tud megállni saját maga előtt se, meg az Úr előtt se. Ráadásul Jézus, amikor vitték ki félig agyonverve a főpap udvarából, még rá is nézett. Látta a tekintetét. Testvérek, nagyon megdöbbentő dolog ez, amikor ez Péternek megint eszébe jut Jézusnak a kérdésére. Megint eszébe jut az egész. Persze, hogy elszomorodik. Erre a bukásra nem lehet csak úgy mosolyogva emlékezni. És akkor itt van ez nekünk is, testvérek, hogy vajon a Jézus kérdezi tőlünk, hogy szeretsz engem, akkor mi tudunk először, másodszor, harmadszor erre a kérdésre igennel válaszolni megszomorodás nélkül? Hiszen Jézusnak ez a kérdése nem juttatja eszünkbe, hogy mi is hányszor sokkal jobban szerettük önmagunkat, mint őt. És a szavaink vagy a cselekedeteink is arról árulkodtak, hogy bizony. Aki minket annyira szeretett, hogy az életét nem kímélte, hogy kiitta helyettünk az Isten haragjának a poharát, hogy keresztre ment, hogy elszenvedte azt a sok köpést, gúnygyalát, a poklok kínját, amit az Isten rámért, amiről beszéltünk, hogy föl se tudjuk mérni, hogy milyen szenvedéseken ment keresztül, helyettünk és érettünk, és miattunk. Mi fogtuk magunkat, és azt mondtuk, nekünk ő nem. Semmi közünk hozzá. Ez, testvérek, ez az önszeretetünk, az önimádatunk, az önbálványozásunk, a mélységes hiúságunk, egoizmusunk leleplezése. Erre tudunk emlékezni akár egyszer, akár kétszer, könnyek nélkül, megszomorodás nélkül. Akkor valami nem oké. Akkor valami nincs rendben. Ha tudunk így emlékezni. Ha arra gondolunk, hogy én mennyire nyomorult, hálátlan, gyenge vagyok, gyáva vagyok, megalkuvó, magamat féltő vagyok, önistenítő, önszerető vagyok, hogyha ezeken csak úgy túl tudunk lépni, akkor valami baj van velünk. Akkor még nem fájt igazán a bűn. Akkor még nem fájt igazán, mert nem is szerettük Jézust. Ott a főpap udvarán is Péter azért sírt, mert szerette. Tulajdonképpen ott is szerette azt, akit megtagadott, és az fájt neki, hogy aki őt szereti, és aki ő is szeret, attól határolódott el. Ha mi is már szeretjük Jézust, akkor fáj nekünk, ahogy vele bánunk, amikor megtagadjuk. És ha kérdezi tőlünk, hogy szeretsz, akkor nem tudunk erre csak olyan könnyedén válaszolni. Lehet, hogy mi is megszomorodunk, sőt, okunk van erre. No, háromszor egy kérdés, azaz egy kérdés. Szeretsz-e engem? Aztán egy kicsit tovább lépünk. A háromszor egy kérdésre elhangzik háromszor egy vallomás, vagyis egy vallomás. Háromszor kérdezték ugye Pétert a Jézussal való kapcsolatáról. Ott a főpap udvarán ott is próbára tétetett a Jézus iránti szeretete, a Jézus melletti elkötelezettsége, de ott elhatárolódott tőle, ott nem vállalta Jézust. Itt most megint megkérdezi őt Jézus háromszor, és Péter válaszol neki. Három vallomást tesz. Egymás után három vallomás. Ezzel a három vallomással, mintha kiegyenlíteni a számlát. Háromszor elhatárolódtam, most háromszor elkötelezem magam melletted. Minden esetre erre a háromszori vallomásra Jézus maga ad lehetőséget Péternek. Jézus adja neki a lehetőséget. Valljad meg, mondd ki, szeretsz engem. Nekünk is Jézus adja meg ezt a lehetőséget, amikor így húsvét másnapján megkérdez minket, hogy szeretjük-e őt. Megadja nekünk ő a lehetőséget a szeretet megvallására. Szeretlek, Uram, én erősségem. Válaszolsz-e neki így, hangos, világos vallomással? Megerősíted-e egyszer, kétszer, háromszor? Lehet megszomorodva, de megerősíted-e, hogy szeretlek, Uram, megváltom. Péter is tudta, testvéreim, hogy ez az ő szeretete, amiről vall, ez csak viszont szeretet. Ez csak viszont szeretet. Jézus előbb szerette őt. Mondja János apostol a levelében, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett bennünket. A szeretet nem velünk kezdődik, hanem vele kell, ő szeretett előbb. Péter nagyon jól tudta, hogy Jézus már, amikor elárultam utána, amit említettem is, rám nézett. És ez nem egy elítélő pillantás volt. Ez a szeretetnek a pillantása volt. Aztán, amikor Jézus föltámad, olvassuk, hogy az angyalok mondják az asszonyoknak a sírnál, hogy menjetek, mondjátok meg a tanítványoknak, hogy föltámadta alából, és mondjátok Péternek külön. Péternek is mondjátok meg. Menjetek Galileába. Ő is mehet Galileába. Aztán olvassuk az írásban, hogy egyszer külön megjelent az Úr Péternek. Még ezelőtt a genezáretavi találkozás előtt. Ott nem tudjuk, mi történt. De aztán itt is megjelenik neki. És külön félre vonja, külön kezdeményezéssel háromszor kérdezi őt, hogy szereti-e. Jézus szeret engem, ezt Péter tudta, és erre a válasza, erre a szeretetre, erre a megelőző, és mindent legyőző, és mindent elsöprő szeretetre csak az lehet, hogy igen, én is szeretlek. Érdekes itt, testvérek, hogy Jézus... erre ő hangosan válaszol. Az előbb is mondtam ezt, de most újra aláhúznám. Hangosan válaszol. Nem magába válaszol, hanem kimondja ezt. Háromszor hangosan kimondja. Fontos ez, hogy kimondjunk valamit. Ezek a mi gondolataink, amik ide-oda vándorolnak a fejünkbe, van, amikor komolyan veszük őket, van, amikor nem. Érzések, hangulatok, benyomások, ezek nem... Ki kell mondani a dolgokat. A zsoltárokban kimondják a dolgokat. Jézus kimondatja az emberekkel a dolgokat. Nem érzésekre cselekszik az Úr. Kimondja, hangosan kimondja, szeretlek, Uram. Vállalja ezt a dolgot. Önmaga előtt is, mások előtt is, elsősorban Jézus előtt. Nekünk is hangosan kell vallani erről, hogy szeretjük-e őt, vagy nem. Nem véletlen, amikor jön az úrvacsora, és ugye a gyülekezet is megnyilvánul. Hiszed ezt? Hiszem. Nem véletlen, hogy együtt mondjuk a mi atyánkot. Ez hangos szóval mondjuk. Péter is háromszor vall. Te is valljál hangosan az Úrnak, háromszor imádságban. Aztán érdekes, hogy Péternek ez a válasz, a testvérek, ez már egy nagyon alázatos válasz. Alázatos válasz. Emlékeztek, itt Jézus az első alkalommal úgy kérdezi, hogy jobban szeretsz-e engem náluknál, már mutat a többiekre. És ezzel Péter emlékezteti arra, hogy ő egyszer azt mondta Jézusnak ott a halála előtt, hogy ha ezek mind megcsalnak, és elhagynak, és elárulnak téged, én nem. Én nem. Hát én jobb vagyok, mint ők, nem? Hát én vagyok Péter. És itt már... Jézus egy kicsit visszautalva, hogy na ezeknél jobban szeretsz engem, és akkor Péter nem mondja, hogy ezeknél jobban, hanem te tudod, hogy szeretlek. Már nem náluk jobban. Csak egyszerűen szeretlek. Ez már egy józan önértékelés. Már alázat van ebbe az emberbe. Tudod, hogy szeretlek. Nekünk is csak alázatosan lehet mondani. Nem igaz, hogy én jobban szeretem az Urat nálatok. És ti se nálam. És egymásnál. Nem szerethetjük jobban. Csak alázatosan szeretjük Jézust, vagy szerethetjük őt. Alázatos szívvel mondhatjuk ezt, hogy igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Igen, Jézus tényleg tudta, hogy Péter szereti. Ez egy különös dolog ezt, testvérek, hogy Jézus nagyon jól tudta, hogy Péter szereti. Nem ő neki volt szüksége arra, hogy Jézus hogy megvallja neki ezt Péter, Nem Jézus akarta tudni, hogy most te szeretsz, nem nekem van rá szükségem, hogy halljam, neked van rá szükséged, hogy kimondjad. Ilyen alázatos, hangos szóval, te neked van rá szükséged, hogy kimondjad. Péter mondhatta volna, hogy Uram, hát szerinted az előbb miért rohantam, miért úsztam, miért futottam hozzád lélekszakadva, hiszen azzal kezdődik a történet, hogy benn vannak a hajón, és Jézus meg a parton, és egy csodálatos halfogás van megint. És akkor a hajóba fölismerik a halászok, hogy Jézus van a parton, és akkor Péter az első, aki ott magára kapja a ruháját, mert mesztelenül halászik, aztán beugrik a vízbe, és rohan, úszik, fut, mindent, ahogy csak tud, megy Jézushoz, lélekszakadva. Hát most mondhatta volna Jézusnak, hogy hát nem bírtam ki a hajóba, miért én akartam legelőször hozzád érni? Hát nem érted? Hát szerinted a főpap udvarán, amikor kimentem, miért sírtam magam felett olyan keservesen? Nem érted, hogy szeretlek? Összetört bennem a hiú büszkeség, hogy akitől annyi szeretetet kaptam, én megtagadtam. Hát nem tudod, hogy szeretlek? Dehogy nem tudta. Jézus tudta, hogy Péter szereti. Péternek kellett ezt világosan, hangos szóval és alázattal kimondania. Neki volt rá szüksége, mint hogy nekem van rá, és nektek van rá szükségetek, hogy ezt kimondjuk. Jézus, szeretlek téged. Így mélyül el bennünk ez a dolog. Így vésődik a szívünkbe, mert Jézus be akarja vésni a saját szívünkbe azt, hogy szeretjük őt, vagy nem. És amikor Péter testvére kimondja ezt, hogy szereti Jézust, akkor ezzel a vallomással, hadd mondjam így is, hogy ezzel elkötelezi magát Jézus mellett. Ez a vallomás, ez elkötelezés. Életre szóló elkötelezés, jóba, rosszba való elkötelezés Jézus mellett. A református házassági esküszövegének is a csúcspontja, amikor mond azt, hogy szeretem, és akkor mondják, szeretem, akivel most Isten színe előtt áll, szeretem, szeretetből veszem el őt, szeretetből megyek hozzá. Ez a csúcspont, ez az elkötelezésnek a pillanata. Elkötelezzük egymást örömben, bánatban, egymás mellett, fent és lent, hidegbe, melegbe, egészségbe, betegségbe, mindegy, hogy mi van. Szeretem őt. Ezért megyek hozzá, és ezért veszem el. Ugyanez az elkötelezés van itt Péter szavába is. Ő elkötelezte magát Jézus mellett, akinek mindent köszönhet. Jóba, rosszba, melletted maradok, Uram. Azt jelenti ez az elkötelezés. Ha megölnek, ha felnégyelnek, vagy ha éppen megáldasz, és minden jó lesz, mindegy. Nem ettől függ. Elkötelezem magam melletted, aki elkötelezted már magadat mellettem. Aztán ez egy olyan vallomás, testvéreim, Péter részéről, amit az Úr utána próbára is tett. Mint ahogy a házasságot, ha már azt mondtam itt példaképpen, azt is utána próbára teszik a hétköznapok, hogy tényleg szereted a férjedet? Akkor is, amikor és a feleségedet te is szereted? Valóban szereted? Akkor is, amikor? Próbára tétetik Jézus és Péter esetébe is, és minden hívő és Jézus esetébe is ez a szeretet. Péter sok áldást kapott az élete során, a szolgálatai során, rendkívüli dolgokat él át, ahogy olvassuk a Bibliában ugye az ő élettörténetét. Nagy csodákat tett pünköstkor, és csak, de aztán végül kereszthalált szenvedett. Minden jel szerint mártírhalált. Jézus végig viszi, és naponta megpróbálja ezt, hogy nálad ez, Péter, ez csak egy ilyen érzelmi fellobbanás, vagy pedig egy komoly elkötelezés. Egy komoly elkötelezés. A szeretet ezt jelenti, hogy elkötelezem magam az Úr mellett, és engedek neki, követem az igéjét, ha esik, ha fúj, ha kis néger gyerekek potyognak az égből, ha cigány gyerekek, ha magyar gyerekek, ott maradok mellette. Három kérdésre, három őszinte, hangos, világos vallomás, vagyis egy vallomás. Szeretlek, Uram. Utoljára, testvérek, nézzétek, hogy három vallomásra következik három megbízatás. Háromszor egy megbízatás, vagyis egy megbízatás. Lényegileg mindegyik egyezik, ha más szavakkal is adja elő Jézus a három megbízatást, mégis lényegileg ugyanaz az egy megbízatás. Ugye Péter, figyeljétek meg, hogy amikor elmondja az első vallomást, a másodikat, meg a harmadikat, mindig ugyanazt hallja Jézustól. Hogy legeltessed, vagy őrizzed az én juhaimat. Ez Péter számára először is ez a megbízatás, ez nem megbízatás volt, hanem bocsánat. Ez a bocsánatnak a szava. Mert nem bocsátana meg, nem adna megbízatást nekem Jézus, ha nem bocsátott volna meg azért, amit tettem. Elárultam, de megbocsátott. Én tudom, hogy megbocsátott. Tudhatta Péter. Az Úr megbízatása jelentette számára a bocsánatot is. De a megbízatás magát a megbízatást is jelentette. Dolgod van, Péter. Ugye van ilyen, hogy valaki bevonulok, bemegy a katonasághoz, és aztán ráírják a papírjaira, hogy alkalmatlan. Hát van, aki ennek nagyon örült, amikor ráírták, van, aki nem annyira örült. De hát Péter talán fölírta a kartonjára, hogy ő már alkalmatlan a Jézussal való életre, és alkalmatlan az ő szolgálatra. És erre Jézus háromszor odaír, hogy alkalmas. Alkalmas, alkalmas. Csináld azt a munkát, amire kihívtalak, elhívtalak, amivel már eddig is megbíztalak. Téged meg a többieket is. Csináld ezt a munkát. Nem köszörülted ki a csorbát, nem csináltál semmit, én megbocsátottam neked, te az enyém vagy, és visszaadom neked azt a megtisztelő pozíciót, amit te neked már adtam. Te lehetsz az én szolgám, lehetsz az én követőm, lehetsz az én gyermekem. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Jézus így kegyelemből, szeretetből így visszaállítja az eredeti helyzetet a vele való kapcsolatban. És mondom, rábízza a juhocskáit. Kiket bíz Jézus Péterre? Legeltesd az én bárányaimat, mondja. Legeltesd az én bárányaimat. Jézus a jó pásztor, ugye így jön elünk a János 10-be, ő maga mondja ezt a példázatot. Én vagyok a jó pásztor, és nekem vannak a juhaim, azok, akik bennem igazán hisznek. Nem azok, akiket megkereszteltek, meg konfirmáltak, vagy bérmáltak, vagy nem tudom, azok nem, az nem tesz azzá senkit. Akik hisznek Jézus evangéliumába, az a Jézus báránya. És azok hisznek, akiket örök idők előtt kiválasztott az Atya. És akiket Jézus megváltott a kereszten, és akiket hatékony hívással, az evangélium hívásával a magáévá tett. Azok az ő juhai. Akik utána figyelnek rá a hangjára, tudod, ami itt van a Bibliában, erre figyelnek, azt ezt követik. Azok a juhai. Nem a palást, vagy nem tudom, mi teszi, vagy külső szokások teszik a Jézus juhait, hanem ez. Akikért a nagy árat fizetett az Úr, akiket megváltott, azokat bízza Jézus kezére. Ugye értitek, milyen nagy dolog ez? Volt egy svájci lelkész, aki gyerekkor Walter Lütinek hívták, gyerekkorában ilyen, hát én fönt élt valami svájci hegyi faluba, aztán gyerekként mondta, hogy egyszer elhívott engem az egyik gazda, hogy rám bízza a juhait, hogy ki kell majd holnap hajtanom őket, mert valóva kellett menni. És aztán végigvitt a karámba engem, és mutatta a juhokat, hogy na, ők azok, akiket majd holnap terelgetned kell. És akkor azt mondja, hogy gyerekfejjel kérdeztem, hogy mennyibe kerül ez a nagy nyáj. És akkor mondott valami összeget, hogy mennyibe, és teljesen elült, hogy ez milyen drága dolog ez, és hát ezt a nyájat holnap ő neki kell majd vigyázni és őriznie. Úgyhogy azt mondja, úgy rám nehezedett a súlya ennek a dolognak gyerekfejjel. Hát Péterre is ránehezedhetett a súlya ennek a dolognak, mert hát Jézus nagy árat fizetett a juhaiért. És az ő juhait oda bízza rájá. Nem csak rájá bízta egyébként, hanem a többiekre is bízta, meg azóta is az Úr a pásztoraira rábízza az ő juhait. Tehát azért Péter is érezte ennek a súlyát, ennek a felelősségét. Ez nagy dolog. És mi volt a Péter feladata a nyáj felé? Azt mondja neki Jézus, hogy legeltesd őket. Azt jelenti, hogy ugye vigye oda, ahol enni tudnak. Tápláld őket, és ahol tudnak inni, itasd őket. És ugyanakkor pásztorold őket, az azt jelenti, hogy vezetgessed őket, őrizzed őket. Nem könnyű munka ez a pásztori munka, és ezt rábízza Jézus, mondom Péterre és a többiekre is, de most itt elsősorban Péterre. És ugyanígy vagyunk, testvérek, valóban így vagyunk mi is. Akár lelki pásztor, még nekünk is Jézus megengedte, hogy az ő címét viseljük. Azért vagyunk lelki pásztorok egyébként, azért hívnak minket így. Mert Jézus megbízatása ránk is érvényes. Mi nem papok vagyunk, azok, ha hagyjuk másnak a papokat. Az Ószövetség, még az Ószövetség a papok. Azok még áldoznak, meg nem tudom, mit csinálnak. Nekünk nem kell már áldozni sehova. Nem. Jézus már megáldozta magát. Az egy áldozat már egyszer is mindenkor ugye bemutattatott. Nincs már áldozás. Most már lelki pásztorok vannak. Azok vagyunk mi jó esetben. Ugye? Jó esetben. Az Úr Jézus által megváltott embereket kell lelki értelemben pásztorolgatnunk, terelgetnünk, táplálgatnunk. Csodálatos dolog ez, testvérek, csodálatos feladat. Nem csak a lelki pásztoroké egyébként ez a feladat, hanem hadd mondjam, hogy minden presbiteréi is, és minden család apái is, és minden család anyái is, mert nekünk mindnyájan bizonyos értelemben pásztorok vagyunk, akiknek az Úr kis népét, vagy nagyobb népét kell legeltetnünk, őrizgetnünk, pásztorolgatnunk. Csodálatos dolog ez, testvéreim, hogy látjuk Péternél egyébként, hogy milyen jól csinálta ezt a munkát utána. Itt vannak a levelek, írt két levelet, ugye a Jézus juhainak. Hát azok tele vannak szeretettel. Olvassátok el, átfuthatóak elég gyorsan. Olyan szeretettel beszél Péter a Jézus juhaihoz, a leveleibe. Azokhoz a juhokhoz, akiket akkor egyébként már üldöztek és bántottak. Nincs ott semmi hatalmaskodás, nincs pápai hatalom, meg ilyen putaságok. Alázat van, és mély szeretet van. És figyeljétek meg, testvérek, hogy ő ezt a legeltetés, meg pásztorolás, ez nem valami zsarnokságot jelentett, hanem ez azt jelentette, hogy ő a tiszta igével táplálta az Jézus juhait. Az az igazi pásztor, aki nem hazudozik össze-vissza, aki nem igellenes dolgokat mond, az nem pásztor. A pásztor az, aki az igét mondja. Egyszer ugyanez a Lüti, jut eszembe, szeretem ezt az igehirdetőt, a lelkészeknek tartott egyszer egy előadást, lelkész szentelés volt, és ott tartott nekik egy igemagyarázatot, és mondta nekik, hogy a legjobb fű, amit adhattok a juhoknak, a Jézus juhainak, az evangélium. A tiszta, egyszerű evangélium. Ezt mondta. Hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és feltámadt a halálból. Él, és ezzel az egy és tökéletes áldozatával megváltott bennünket. Biztosította az üdvösségünket, biztosította, hogy Isten szeret minket. Mondja, ezt mondjátok, mindig újra, ez a legfrissebb fű, amire szüksége van a Jézus juhainak. Akik az övéi, azoknak is erre van szüksége. Akik még nem az övéi, azoknak is erre van szüksége, hogy a Jézus juhai legyenek. És így van, testvérek, nekünk, akár lelkész vagyok, akár presbiterek vagytok, akár családapák vagytok, a gyerekeinknek az evangéliumot kell adni. Jézusról kell beszélnünk. És őt kell a tiszta ige tükrébe, a tiszta ige szerinti módon bemutatni nekik, hogy ismerjék meg, hogy hinni tudják. Ez az ő lelküknek a tápláléka. Azzal zárja Péternek mondott szavai, testvéreim, az Úr, hogy megmondja neki, hogy ez a pásztori szolgálat mivel jár. Azt mondja neki, hogy hát Péter, most itt van a megbízatásod, ez azzal jár, hogy te meg fogsz halni. Ugye ezzel fejeződik be ez az egész történet, hogy Jézus kimondja neki, hogy amikor fiatalabb voltál, mint például most még fiatalabb vagy, ugye kinyújtottad a kezedet, és fölövezted magadat, és vagyis hát a ruhát ugye összefogtad magadon, és oda mentél, hova akartál. De majd, ha megöregszel, akkor te kinyújtod a kezedet, hogy megbilincseljék, és kinyújtod a te kezedet, hogy keresztre szögezzék azt. És más fog téged felövezni, mert a megbilincselt kezeddel nem fogod tudni, vagy az odaszögzett kezeddel nem fogod tudni magadat felövezni. Meg fogsz halni. És oda visznek, ahova nem akarod. Ahova nem vágyol egyáltalán, de mégis oda fogsz vitetni. Az úgy is történt, testvérek. Tényleg úgy történt. De ezzel azt mondja Calvin, hogy Jézus minden pásztorát figyelmezteti. És megmondja nekünk, hogy ez nem csak egy örömteli dolog, ez a pásztorolás, hanem ez szenvedéssel, nehézségekkel, gyötrelmekkel is jár. És ez pontosan így van, testvérek, most is, akár lelkészi, presbiteri, vagy bármilyen atyai szolgálatra gondolunk. Ha mi a Jézust képviseljük, adjuk, mutatjuk az embereknek, akkor számíthatunk arra, hogy lehet valaki megsimogatja a buksinkat, de lehet, hogy valaki belénk rúg egyet. Azt mondja egy másik igehirdető, hogy aki a juhokkal foglalkozik, az találkozik a farkasokkal. És azokkal harcolni kell, előbb-utóbb. Nem könnyű dolog, de hát Péter is végigment ezen az úton. És az Úr nekünk is meg tudja adni, hogy végigmenjünk. Ha megbíz ezzel a szolgálattal, velünk lesz és végigvezet minket. Testvérek, három kérdés, aztán három őszinte vallomás, és három megbízatás hangzik el, és miután mindez elhangzik, az utolsó szava Jézusnak az, hogy kövess engem. És ezt hadd mondja most nekünk a feltámadott ennek a húsvétnak a végén, vagy közepén is, hadd hívjon bennünket ugyanúgy, mint ahogy Pétert ezzel a szóval, ha már szeretsz engem, akkor kövess engem. továbbra is itt lehetsz mellettem, és én veled leszek mindig. Jöjjön, aminek jönni kell. Keresztre szögeznek majd. Addig is veled leszek, ott is veled leszek. Én, aki érted, keresztre feszítettem. Kövess engem az úton. Hadd hívjon bennünket is ezzel, ami Urunk az ő követésére, ezen az ünnepen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy megkérdezted annak idején Pétertől is, hogy szeret-e téged, és minket is kérdezel erről. Köszönjük néked azt, hogy elgondolkoztatsz ezen az egyszerű, világos, érthető és személyes kérdésen. Segíts bennünket, Urunk, hogy ki tudjuk mondani, hogy igen, igen és igen, szeretünk téged. Segíts elkötelezni magunkat melletted. Köszönjük te néked azt, hogy te megbízol bennünket akkor a szolgálattal és a mártíriummal. Köszönjük néked, hogy elhívsz a követésedre. Köszönjük, hogy megajándékozol mindennel, amire szükségünk van. Segíts, Urunk, hogy hadd induljunk a te kezedet újra, vagy először megfogva erről a húsvétról az életünk útjára. Hadd éljünk veled, hadd tartsunk veled a fényes napokon is, de a szomorú, csöndes napokon is. Kérünk téged arra, hogy a te áldásoddal hadd éljük végig az életünket, és aztán hadd érkezzünk meg oda a te országodba, a te jelenlétedbe. Köszönjük néked, hogy nem engedted el Pétert sem, és minket sem fogsz elengedni. Áldunk azért, mert te vagy a feltámadott, aki megdicsőítetted magad ő előtte is, de mi előttünk is. Kérünk, hadd ragyogjon előttünk is a te szereteted, amelyik a keresztre ment, amelyik kijött a sírból, amelyik ott ül az Atya Isten jobbján. Hadd legyen a szívünk egészen a tied, a testünk is, lelkünk is, egész valónk. Hadd adjuk most neked. Köszönjük néked, hogy így indulhatunk az úrvacsora vételére is. Hadd legyen ez is most számunkra a melletted való elkötelezés alkalma. Kérünk téged, hogy segíts, hogy követőid legyünk, igazságodnak, az igének a követői mindenben. Hálából, szeretetből. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, kicsinyeinket, idős testvéreinket, kórházakban lévőket. Kérünk téged nemzetünkért, hazánkért, kérünk külön nemzetünk kormányáért, vezetőiért, hogy őket is áld meg, igazi húsvéti örömmel, benned való örvendezéssel, hozzátéréssel. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kérésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem azt, hogy amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát húsvét ünnepe alkalmából megterítettük, akik elkészítették magukat, szeretettel hívjuk és várjuk az Úr asztalához. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a mai nap folyamán déltől gyülekezeti ebédünk lesz, aki szeretne eljönni, részt venni, korra nemre való tekintet nélkül mindenkit szeretettel látunk, már készül a gulyásleves. Hirdetem még azt, hogy tegnap valószínűleg véletlenül valaki fölkapott egy nejlonszatyrot a gyerekszobába, amiben volt két sötét rózsaszín lányka szandál. Ez eltűnt, ez Birtók Hannának a kis szandálja. Lehet, hogy a szandálban van egy bögre jel, mert az óvodában bögre a jele. Úgyhogy, ha valaki netalántán elvitte volna, és otthon megtalálja ezt a kis szandált, akkor kéretik, hogy minél előbb juttassa ide vissza a gyülekezetbe. Köszönöm szépen. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünk első részét, és készülve az úrvacsoraosztásra, a 348. énekünk első versét énekeljük el. Örvendezzetek egek, ti is földi seregek. Aki nem kíván részt venni az úrvacsorosztáson, attól most én itt elköszönök, és áldott további húsvéti ünnepet kívánok. És azt kérem, hogy ha kimegy valaki, akkor ott legyen kedves egy kicsit, sőt, nagyon is csöndben lenni, mert zavarja az úrvacsorosztás, nagyon behallatszik a hang onnan. Úgyhogy kérem, hogy lehetőleg csöndesen legyünk ott. Tehát 348. énekünk első versét, örvendezzetek egek, ti is földi seregek.